bárányok, így van, bárányok vagyunk. Bárányok. És a bárányoknak a nyájban van a helyük. És tudod, egy bárány az erdőben, egy kommandós bárány az erdőben, tudod, amint csiszolja és élesíti a fogait. Ja. Aztán valaki lehet, hogy azt mondja, nem tudom, biztos, hogy mondja, hogy ő nem akar bárány lenni, de azok vagyunk. Tehát azok vagyunk. Nem vagyunk erősek, senki. Nem vagyunk hatalmasak, senki. Tudod, nincs, tudod, hatalmas bölcsességünk, butuskák vagyunk, mi emberek butuskák vagyunk, bárányok vagyunk. És ezért találta ki Isten a nyájat. És ezért van nekünk egy jó pásztorunk, Jézus. Közel húzódunk. Úgyhogy tudod, bármi van az életedben, jó időszak, tudod, húzódj közel, legyél ott a nyájban. Tudod, nehéz időszak, próba, ne menj el, ne kóricálj, tudod, nem akarsz kint lenni a farkasordító hidegben. Tudod, ott akarsz lenni, ahol a jó pásztor táplál bennünket. És tudod, két dolog, amire szüksége van minden embernek, és amire szüksége van Krisztus testének és a gyülekezetnek, az egyik az táplálék, és a másik az nyugalom. És ez mind a kettő megvan Jézus Krisztus jelenlétében, a nyájban. Így van, emlékeztek? Az Úr az én pásztorom, 23. Zsoltár. Nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtat engem. Mi történik? A jó pásztor füves legelőkre vezet minket. És mikor táplálkozunk abból, amit ő ad, tudod, táplál bennünket, megismerjük őt jobban, és telve van az életünk, és amikor egyre inkább telve van a szívünk azzal, amivel ő táplál bennünket, akkor mit csinálunk? Nyugszunk. Füves legelőkön nyugtat. És tudod, ez egy hatalmas dolog, amikor a bárányok lefeküdnek, vagy lenyugszanak, megnyugszanak. Mert a bárányok nagyon ideges természetű állatok. Rágják a körmüket állandóan. Aggódnak, félnek, kapkodják a fejüket, cikázik a szemük. Nem tudom. De nagyon nehezen nyugodnak le. Nagyon sok minden van hangok kívülről. Sok minden van éjség belülről. Bizonytalanságok, legyek, bögjök, mindenféle dolgok, amelyek miatt a bárány úgy érzi, hogy nem tud lenyugodni. De mi Jézusnak a jelenlétében, hogy Jézus táplál bennünket, ő lenyugtat bennünket. És azt mondjuk, hogy bővölködünk, telve van a mi lelkünk, telve van az életünk. Oké, és ezért jött el Jézus, ezért jött el. Oké, úgyhogy itt van a helyünk a nyájban. 2014-ben itt van a helyem a nyájban, a nyáj közepén, megtapasztalni a jó pásztornak a hűségét, a vezetését, a táplálását, a nyugalmát, ahogy csendes vizekhez terelget, ahogy nem kell félnünk, amikor a halál árnyékának völgyében járunk is, mert ő velünk van. Nem kell félnünk a gonosztól, nem kell, egyáltalán nem, mert ő nagyobb mindennél. És azt mondja, hogy pálcád és botod azok vigasztalnak. Hogy vigasztal bennünket a pásztornak a pálcája és a botja? Van a furkós botja. Van a furkós botja. Persze, hogy vigasztal, mert ránézünk a furkós botra, és tudjuk, hogyha jön a farkas, vagy jön a medve, akkor meg fogja kapni a magáét. Oké? Mert azzal elűzi az ellenségeinket. Azért, mert ő elkötelezett mellettünk. És a pálca pedig az a pásztor bot, úgymond, amivel mikor mi rossz útra mennénk, akkor azzal a jó útra terelget bennünket. Azaz tudjuk, hogy egy nagyszerű jövőnk van, egy nagyszerű 14-es évünk van, 15-ös évünk, mert egy jó pásztorunk van, és a nyájban van a helyünk. Ámen? Ámen. Oké. Nem ez az üzenetünk, de jó, nem? De nem ez az üzenetünk, hanem lapozzunk Lukács 2-höz, csak azért, mert itt van mellettem a karácsonyfa, és valamilyen karácsonyi üzenetet kell mondani. Nem viccelek. Lukács 2, olvassuk el ezt a karácsonyi Majdnem azt mondtam karácsonyi történetet, de nem karácsonyi történet, ez Jézus születéséről a történet. És ha tűnődsz azon, hogy Jézus tényleg karácsonykor születette, akkor a válaszunk az, hogy nincsen rá semmilyen bizonyíték. A Biblia erről nem beszél. Oké? Hogyha szeretnéd tudni, hogy mikor született, akkor oda jöhetsz hozzám az alkalom után, mert azért én tudok egyet mást erről, és lehet, hogy a füledbe fogom súgni, hogy mikor született, jó? Oké? Komoly. Komoly. És elmehetsz, és elmondhatod a délmagyarnak. Meg fog jelenni, biztos. De nem mindegy. Egyébként van egy sejtésünk, lehetséges, hogy elfejtettem, mi a neve, Feast of Tabernacles, mi az a sátoros ünnepkor, így van, sátoros ünnepkor. Talán. Oké, Lukács 2, első 20 vers, olvassuk el, és amit fogunk tenni utána, hogy elolvassuk ezt a történetet, és lesz ennek a történetnek három olyan eleme, amit szeretnénk kiemelni belőle, amiről lehet, hogy nem, elsőként nem is vennénk észre. És én azt hiszem, hogy Isten használni fogja ezt, hogy olyan dolgokról tanítson bennünket, és olyan dolgokba bátorítson bennünket, amire csak éppen szükség van az életünkben. Oké? Éppen jókor jön. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész lakott földön összeírást tartsanak. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Ciréneus volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra, ki a maga városába. Felment József is Galileából, Názáret városából, Judeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mivel hogy a Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy bejegyezzék jegyesével Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek szülésének napjai. Megszülte elsőszülött fiát, és bepójával jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn örködtek éjszakanyájuk mellett. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz. Mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek hát nagy sietve. És megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták a gyermek felől kapott kijelentést. És akik csak hallották, mind elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak. Mária pedig mindezeket a dolgokat megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és dicsérve Isten mindazokért, amiket hallottak, és láttak úgy, ahogy az nekik megmondatott. Atyánk, itt vagyunk, és éppen jókor jövünk eléd, szükségben vagyunk, és kérünk arra, hogy csak csendesítsen mindent a környezetünkben és a szívünkben, hogy rá tudjunk figyelni. Mi szeretnénk találkozni veled újból és újból a mai este során. Szeretnénk, ha te táplálnál minket, és szeretnénk azt is, hogyha megnyugvást, nyugalmat adnál nekünk. Köszönjük, hogy te hűséges Isten vagy, köszönjük, hogy rád bízhatjuk az egész életünket. Jézus nevében. Amen. Oké, nem tudom, hogy volt-e már, és ez az első, majd mindjárt meglátjuk, hogy honnan ebből a részből, de volt-e már úgy veled, hogy úgy érezted, hogy Isten nincsen benne a körülményeidben, vagy nincs benne a környezetedben zajló dolgokban, vagy mint hogyha Isten így hallgatna, csöndben lenne, vagy még inkább, mint hogyha Isten rejtőzködne. Bárki? Bárki? Oké. Okay. És szeretjük a történeteket. Én szeretem azokat a történeteket nyilván, és tudom, hogy sokan, akik a Bibliában, ahol Isten hatalma nyilvánvaló. Isten hatalmának a megnyilvánulása nyilvánvaló. Mózes ketté választja a vörös tengert. Wow! Tudod, Dávid megöli Góliátot. Wow! Nem mindennapi dolgok. Illés tüzet hív le a mennyből. Wow! És ott van a 450 Bál próféta is megszégyenül. Jézus feltámasztja Lázárt. Jöjj ki a sírból. Wow! Jézus feltámad a halálból. És él. Wow! Mégis az életünk alapvetően nem ilyen történetek köré fonódik, nem? Mint hogyha egy kicsit csendesebb lenne. Mint hogyha nem ennyi tűzijáték lenne. Életünk során egyszer, ha találkozunk Góliáttal. És lehet, hogy az lő fejbe bennünket. Aztán persze felocsúdunk. Nem pont minden úgy olvasódik, mint hogyha Isten egy kicsit csöndesebb lenne, vagy hallgatna, vagy úgy érezzük olykor, hogy rejtőzködne. Persze a Bibliában vannak ilyen történetek is, és ezek talán egy bizonyos értelemben még izgalmasabbak. Gondolj Eszter történetére. Eszter könyve az egyedüli könyv a Bibliában, ahol nem szerepel Istennek a neve. Semmilyen Istennel kapcsolatos dolog, mint imádság, vagy Isten igéje, vagy imádat, semmi. Az egész téma hallgatva van. Tudod, mint hogyha Isten rejtőzködne, mint hogyha Isten hallgatna. És aztán itt van ez a lány Eszter, aki árva. A szüleit megölték. Mégis, ahogy végigmegy a történet Eszter könyvében, azt látjuk, hogy hatalmas dolgokban használja Isten Esztert. És csak onnan gondoljuk, mert látjuk a történetben, hogy a történet mögött ott van Isten keze. De nincsen semmi vöröstenger szétnyílása, nem jön tűz a mennyből, de Izraelnek a gyűlölői végül meg vannak akadályozva abba, hogy elpusztítsák Izraelt. És nincs szó Istenről. Mégis Isten jelen van. Úgy tűnik, hogy hallgat, de mégis Isten munkálkodik. Egy másik ilyen Józsefnek a története. Amikor Józsefet eladják, a testvérei gyűlölik őt, és amikor eladják Józsefet, először bedobják a kútba, és aztán jön egy karaván, és eladják a karavánnak. És a 37. fejezet 1 Mózesben, képzeljétek el, egyszer sincs szó Istenről benne. Hiányzik ez a szó, hogy Isten a 37. fejezetben, amikor annyi rossz dolog történik Józseffel, hiányzik Isten? Vagy mégsem? Vagy mégsem? És aztán látjuk, hogy mégsem. De úgy tűnik, az a feelingje, az az érzése. És Salamon is megnevezte ezt, hogy Isten... Egy olyan Isten, aki ő úgy nevezte, hogy ködben lakik, sűrű ködben, hogy rejtőzködik. Jézus azt mondta, hálát adok neked, atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek elől, a hatalmasok elől, a nagyok elől, akik úgy gondolják, hogy ők tudják, és hogy kijelentetted a kicsiknek, a csecsemőknek és az alázatosoknak, hogy te elrejtőzöl az ember büszke szemei elől. Istennek van egy ilyen természete, de mégis Isten nagyon is jelen van. És ilyen ez a történet is, hogy itt lyukadjunk ki Lukács 2-nél. Mert kiről olvasunk rögtön az elején? A császárról, Augustus császárról, aki a római birodalomnak a korlátlan ura. Mindenki azt csinálja, amit ő mond, és kiad egy rendeletet, hogy a birodalmába minden nép összeírassék. Augustus kíváncsi volt, hogy hányan vannak a birodalmába. Kíváncsi volt, hogy hány fős az ő, a birodalmának a lakossága, milyen nemzetiségűek. Persze kíváncsi volt gazdasági szempontból. Tudod, szerette volna, hogy mennyi lóvé jön be. De amúgy is csak akarta tudni. És kiad egy rendeletet. És aztán ott van Mária, és ott van József, és ott van Mária hasában Jézus. És fogják, és mivel kiadnak egy rendeletet, és ők Názáretben laknak, visszamennek a családjuk származási helyére, Betlehembe. Úgyhogy Mária 9. hónapban van. 130 kilométert utaznak délfelé. 9. hónapban, oké? Csak ennyit a komfortról. 130 kilométert délfelé, nem autóval, nem vonattal. Tudod? Hanem gyalog, Szamárháton. Persze vannak képek, tudod, már megy mellette. Képek, ahol Mária ül a Szamáron, József megy mellette. Tudod, mit tesznek? Engedelmeskednek Augustus rendeletének. Mint hogyha Isten a világ egyetem legfontosabb eseményénél, ahol Isten a földre hozza a megváltót, ahol meg fog születni. Mint hogyha Augustus lenne az Úr. De nem, mert arról szól a történet, hogy Isten tesz valamit. És figyelj erre, Isten tesz valamit. Ugyanis 700 évvel Jézus születése előtt Mikeás próféta megprófétálta, hogy amikor el fog jönni a messiásnak Betlehemben kell megszületni, Júdeában. És azért, ha nem ott születik meg, akkor az nem lehet a messiás. És azért Augustus egy rendeletet ad. És itt van a történet. Úgy tűnik, mintha nem igazán Isten uralkodna, de Isten uralkodik. Isten keze jelen van. És Isten a leghétköznapibb dolgokat, és a leghatalmasabb dolgok felett is uralmat gyakorol. Oké? Mert Isten szuverén Isten. Ez azt jelenti, hogy ő teljhatalmú. Oké? Nézzünk meg egy definíciót erre a szuverenitásra. Kiírtuk ide a táblára, ha fel tudod hozni. Isten szuverenitása az azt jelenti, hogy a szuverenitás abszolút teljes uralmat jelent és hatalmat. Minden dolgok felett olyan hatalmat, amit egyedül Isten szuverenitása, amit egyedül Isten birtokol. Isten szuverenitása korlátlan. Ez azt jelenti, hogy Isten uralkodik minden felett. Isten ural mindent. Nagy dolgok felett is uralkodik, és kis dolgok felett is. És mikor azt gondoljuk, hogy az életünkben nincsen semmi különleges dolog, vagy azt gondoljuk, hogy a körülményeink ellenünk dolgoznak, akkor Isten kezében vannak a körülményeink. Isten kezében van Augustus, Isten kezében van a rendelete, Isten kezében van a főnököd, Isten kezében van minden egyes dolog. Minden egyes dolog. Azok a dolgok, amelyeket kedvelünk, és azok a dolgok, amelyeket nem kedvelünk. Hogy Isten az ő célját véghez vigye a világtörténelemben. Minden egyes dolog, figyelj erre, minden egyes dolog Isten végső célja felé halad a világtörténelemben. És minden egyes dolog az életünkben, minden egyes részlet Isten kezében van. Aztán egy másik dolog, Isten gondviselő Isten. Oké, nézzük meg ezt, Peti, a gondviseléssel kapcsolatos, hogy mit jelent ez, hogy Isten gondviselő? Mi az Isten gondviselése? Figyeld ezt! Isten mindenható és mindenütt jelen való ereje, amellyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt, mint egy kézen tartja. Várjuk itt meg. Menjünk vissza. Tehát Isten mindenható és mindenütt jelen való ereje, amellyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt kézen tartja. Mehet. És nem csak, hogy kézen tartja, hanem úgy igazgatja, hogy fa és fű, termékeny és terméketlen esztendők, eső és aszály, az étel és ital, a jó egészség és betegség, a gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenül, hanem az ő atyai tanácsából és akaratából jön. Wow! Tehát ez azt jelenti, hogy semmi nem véletlen. Menjünk vissza, mi mindent sorolt itt fel? Azt mondja, mindent a kezében tart, nem kell visszamenni, mindent a mennyben, mindent a földön, mindent mint a kezén tart, és nem csak a kezén tart, hanem igazgatja, úgy igazgatja, hogy a fa és fű termékeny esztendők és terméketlen esztendők, az eső, az aszály, az étel, az ital, a jó egészség és a betegség, a gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenül, hanem az ő atyai tanácsából és akaratából jön. Isten gondviselő Isten. És nincs semmi az életünkben, ami kiesne az ő hatásköréből. És akkor úgy gondoljuk, hogy össze vagyunk zavarodva, mert össze vagyunk zavarodva. Mert nem értjük, hogy mi folyik az életünkben. Nem értjük, hogy miért történnek azok. De nem véletlen, hanem az ő atyai tanácsából, az ő végtelen bölcsességéből jön minden az életünkben. Isten nagy tervező. Ő nagy tervező. És a menny, vagy az örökkévalóság ezen oldalán ezt még nehezen tudjuk látni, vagy nehezen tudjuk összekötni. Egy módon hit kell ahhoz, hogy ezt elhiggyük. De az örökkévalóság másik oldalán mindent tisztán fogunk látni és érteni, hogy mi miért történt az életünkben úgy, ahogy Isten megengedte, vagy akarta, vagy meghagyta. Úgyhogy József és Mária nem értik. De mennek, Augustus rendelte. És Isten a hatalmas célját véghez viszi. Apró, pici embereken keresztül. Mit jelenthet ez nekünk? Figyelj, ez azt jelenti, hogy ki adhatod az irányítást a kezedből. Nem kell, hogy te üljél Isten helyére. Nem kell, hogy te üljél Isten trónjába. Úgy kell történni a dolgoknak, ahogy én szeretném. Ha meggebedek is, úgy fognak történni. Akkor valami úgy érzed, hogy ellened jön, tudod, dühös vagy rá, mérges vagy arra az emberre, puffogsz, tudod, panaszkodsz, úgy érzed, hogy tudod, azok az emberek, a főnök miért mondta ezt, miért teszik ezt a munkatársak, miért van ez, miért van az. Várjál, várjál, Isten keze benne van. Várjál, kinek a hibája ez? Ki csinálta ezt? Kinek ez? Ez mikor dornba laktam, fiúszálláson, bibliaiskolás voltam, sokszor ott laktunk, nem emlékszem, talán 8-an, 10, ne, nem többen, mert egy szobában voltunk 5-en vagy 6-an. Egy akkora volt ez a szoba, mint ez a színpad, fiúk, és voltunk többen is. Tudod, mint a csótányok úgy jöttünk elő, tudod. És sokszor volt ez a kérdés így a konyhai dolgok felől, vagy tudod, vagy be. Ki ette meg a kaját a hűtőből? Ki ette meg a kajámat a hűtőből? Tudod, ki ez a mosatlan? Ki nem mosogatott el? És olyan érdekes volt, hogy soha nem volt. Tehát ez egy csoda volt. Így ott voltunk mind, és soha nem volt az, hogy én, hanem ez olyan, mint hogyha így Isten csinálta volna. Vagy valaki más, bejött volna valaki. De tudod mit? Várjál. Ne. Mi ellen harcolsz? Mi ellen harcolsz? Isten keze benne van. Add ki az irányítást. És ha már nyugalomról beszélünk, akkor itt kezdődik a nyugalom. A nyugalom ott kezdődik, amikor kiadom a kezemből az irányítást, hogy csak úgy a jó, ahogy én akarom, és mindennek úgy kell lenni, ahogy én akarom. Nem, Isten, én nem értem, de bízok. Mert te vagy a nagy rendező. Oké, a másik, csak ugorjunk a következőre, jó? Mert három van, azt mondtam, és nem akarom elhúzni. A másik az egy és kapcsolódik a három, jó? Összekapcsoljuk. A másik az egy olyan dolog, amire egy jó ideig nem is gondoltam. Talán egy fél éve kezdett világosodni számomra. Ahogy ott vannak Betlehembe, és megérkezik József és Mária, és jönnek a szülési fájdalmak. Hány percnél kezdődik? 10, köszönöm szépen. 10 perces fájdalmak, és azt mondják, hogy oké, gyerünk, találjunk egy szállást, ahol megszülethetik. A baba, tudod, a kis Jézus, ahol megszülethetik, találjunk egy szállást, és nem tudom, hogy történt, de kopogtatnak, és tudod, tele van, kopogtatnak, és nincs szabad szoba, kopogtatnak, és az interneten előre nem, tudod, jelentkeztek, és már nincsen, tudod, nem foglaltak, és én hiszem, hogy végigimádkoztak, nem? Tehát mi, ugye, ezek Isten félő emberek voltak, szerették az Urat, de Mária imádkozott, Atyám, Istenem, tudod, kérlek, csak egy helyet, egy szállást, egy szobától meg tudom szülni a gyermeket, aki egyébként a te fiad, tudod, a világ megváltója, kérlek, most a következő ajtó lesz az, kop, nem. Uram, aki benned bízik, nem szégyenül meg soha, tudod, és mennek ajtóról ajtóra, és imádkoznak, és reménykednek, és eljutnak az utolsó ajtóig, és azt mondják, biztos, hogy ez az, biztos. Istenem, gondoskodj! És az utolsó ajtó is bezáródik. És tűnődöm, hogy van-e kérdés a szívben. Oké, tehát ez a másik. Van-e kérdés, hogy Isten, te válaszolsz az imáimra? Isten, te hallod, amit én mondok? Isten, tudod, miért tűnik úgy, mintha nem is hallanál engem? Volt már ilyen veled? Volt már ilyen, hogy imádkoztál valamiért? És imádkoztál nagyon? És úgy érezted, hogy Isten nem válaszol az imádra? Szerettél volna egy munkahelyet, egy bizonyos munkahelyet, és úgy tűnt, hogy Isten nem válaszol az imára? Vagy lehet, hogy csak egy munkahelyet. Tudod, csak egy munkahelyet. itt vagy, és lehet, hogy itt vagy 2 éve nincs munkád, 3 éve, és azt mondod, nem tűnik úgy, hogy Isten válaszol. Tudod? Még egy álláshirdetés, beadom, az az utolsó ajtó. Isten ne engedd, hogy aki benned bízik, nem szégyenül meg, soha azt mondtad. És amikor ez nem zajlik az életünkbe, akkor ez oké. Okay. Amikor ebbe vagyunk, tudod, akkor jönnek a kérdőjelek. És nem azt akarom mondani, hogy Máriának voltak kérdőjelei. Most ezzel nem ezt akarom mondani, mert nincs benne a történetben. De ha valakinek az imájára azért meg kellett volna, hogy jöjjön a pozitív válasz, akkor Mária imájára és József imájára, amint Jézus a világ megváltója van, Mária méhébe. Ugye te miért nem kapott ez a szerencs, miért nem született ez a szerencsétlen gyerek egy olyan helyen? Legalább csak egy tudod, egy sarok, egy szoba, egy otthon, egy... Isten, ha-hó, van ott valaki? Vagy gyógyulás, tudod, gyógyulás, betegség az életedben, vagy valakinek az életében, aki közel van hozzád, és imádkozol, és imádkozol, és imádkozol, és imádkozol, és egy idő múlva tűnődsz, hogy érdemes folytatnom, érdemes imádkoznom. Biztos, hogy ez túljut a plafonig. Oké, ha-hó, bárki? Tudjátok, hogy miről beszélek? Éltétek? Oké, ha-hó, bárki? Tudod. Vagy a pénzügyekben, tudod, szerettél volna látni áttörés vagy változást? Vagy a házasságban? Vagy nem vagy házas, egyedülálló vagy? Úgy tűnik, hogy ez, tudod, csak imádkozok, és mint hogyha semmi nem mozdulna. Mert tudjátok, nagyon motiváló az, amikor imádkozunk, és aztán ott van a válasz. De mi van ezzel? Kiveszi a szelet a vitorlából, legalábbis kiveheti. Rosszul kérek? Nem jól kérek? Miért nem válaszolsz, Uram? És aztán jön a kételkedés, és jön a kedvvesztettség. Tudod, mit lehet, hogy nem is érdemes imádkozni. És biztos, hogy többen megéltétek ezt. Tudod, nem is érdemes imádkozni. Nem fog úgyse semmi se történni. Úgyis minden úgy van, hogy Isten akarja, vagy valami, nem tudom. És visszafogunk, és elveszítjük a bátorságunkat az imában. Nem is érdemes kérni. Oké, tehát érezted már úgy, hogy Isten nem válaszol az imádra, az imakérésedre? Nos, hagyd mondjam azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten válaszol az imánkra. Oké, tehát Isten mindig válaszol az imánkra. Ő mindig válaszol. Ez nem azt jelenti, hogy mindig igent mond. Jó, a kérésünkre. Okay. Tehát ha mindig válaszol, az nem azt jelenti, hogy ő mindig igent mond. Hanem Isten 3 dolgot mond, amikor imádkozunk, vagy 3 módon válaszol. 1. Van, hogy igent mond. Imádkozunk, és imádkozunk, és imádkozunk, és látjuk megvalósulni azt, amit kértünk Istentől. És dicsérjük Istent, és még nagyobb kedvünk van imádkozni és kérni. És még inkább, tudod, imádkozunk és kérünk. Wow, ez jó! Tudod, ez jó! Aztán van, hogy Isten azt mondja, hogy amikor kérünk tőle, azt mondja nekünk, hogy igen, de nem most. Igen, de nem most. És mivel mi azért elég gyerekek vagyunk, nekünk ez a, tudod, ez a Lida, kapsz csokit, de nem most. Tudod, ebéd után. Vagy a boltba, tudod, amikor megvesszük a gumicukorkát, Mi? Ott akarja kibontani? Hát most már nem, de. De tudod, ott akarja kibontani? Nem most, amikor majd a nénitől, tudod, a kasszánál, majd néninél kifizettük. De én most akarom. Én most. És Isten, ő egy bölcs atya, és ő ránk néz, és tudja, hogy mire van szükségünk. És azt fogja mondani, hogy lehet, hogy azt fogja mondani valamiről, hogy igen, nekem ez a tervemben van. Igen, én ezt szándékozom. De ha most adnám meg, nem lenne a javadra. Ha most adnád meg, tönkretenne téged. Ha most adnám meg, nincs meg az érettséget hozzá, nincs meg a krisztusi jellemet hozzá, hogy élj vele, tönkretenne téged. És mi csak azt látjuk sokszor, hogy mit akarunk, vagy mi lenne jó. De igazából nem biztos, hogy arra nekünk most szükségünk van. Erre mondta az pásztor Kornél, hogy Isten, amit tesz Krisztus testében, hogy lerombolja, mit rombol le? A valótlan szükségeket, és betölti a valós szükségeket. De aztán, úgyhogy ilyenkor, mikor azt mondja, hogy igen, de nem most, akkor Isten azt mondja, hogy várj. Várj, bíz bennem. Várj, nézz rám. Várj, legyél velem közösségben, legyél velem szeretet kapcsolatban. Várj, várj. Aztán van, hogy Isten azt mondja egy kérésünkre, hogy nem. Nem. Azt hiszem, Billy Graham nek a felesége mondta azt, hogyha Isten megadta volna az összes kérését, amikor, hogy kihez akar hozzámenni feleségül, tudod, akkor ja, valószínűleg a legnyomorultabb ember lenni. Így van, Uram, ő legyen az, ő hozzá akarok menni, vagy igen, ő legyen az. Isten egy bölcs atya. Isten ments, hogy Isten egy olyan Isten legyen, aki tudod, mint egy cukros bácsi, azt mondja, igen, tessék, igen, 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 igen. Tudod, káoszban lenne a világ, káoszban lenne az életünk. Egy bölcs atya, aki azt akarja, hogy mi növekedjünk, és megismerjük őt. És azt fogja olykor mondani, hogy nem, nem, nem. És mikor mi azt gondoljuk, hogy Isten nem válaszol, akkor Isten lehet, hogy válaszolt. És lehet, hogy azt mondta, hogy igen, de nem most, és lehet, hogy azt mondta, hogy nem. És akkor el kell fogadnom a nemet. Nem. Most Isten azt mondta Máriának, és Józsefnek az imájára, ami nincs leírva, de én hiszem, hogy egy módon imádkozhatták, mert kiben bízhattak volna ott, nem? Istenben, nem? Azt mondta, hogy nem. Miért? Nem jó az, hogy lenne egy kis motelszoba, ahol megszületett? Nem jó az ötlet, Uram? És Isten azt mondja, nagyobb tervem van. Mikor Isten azt mondja neked és nekem, hogy nem, akkor azért mondja azt, hogy nem, mert azt mondja, hogy jobb a tervem. Nagyobb a tervem. Emlékeztek talán Mária, Márta, Lázár, és ott van Lázár, és Lázár meghal, és küldenek Jézusért. Jézus, gyere! Még nem hal meg, csak beteg Lázár, és azt mondja, hogy Jézus, gyere, akit te nagyon szeretsz, hogy Lázár beteg, tudod, gyere! Mit mond Jézus a tanítványoknak, mikor jön? Ez János 11-ben van, János 11-ben. Mit mond Jézus a tanítványoknak? Jézus, gyere, Lázár, akit szeretsz, nagyon beteg. Tudod, mit mond Jézus? Maradjunk még két napot. Micsoda? Maradjunk még két napot. Jézus maradt. Jézus arra a kérésre nemet mondott. Miért mondott nemet? Mert egy nagyobb terve volt. Mert egy jobb terve volt. Ó, már tudom, hogy mi az a jobb terve. Nem biztos. Nem biztos. Ez a nagyszerű dolog az Istennel való életben. Hogy előre azt mondja, akkor tudom, hogy mi az a jobb terve, az, amit én, az az a jobb terve. És lehet, hogy Isten azt mondja, nem, és beleütközünk az A, B, C, D variáció, akkor az, és Isten azt mondja, mi lenne, ha csak egy kicsit lazítanál, és bíznál bennem? Mi lenne, ha egy kicsit csak bíznál bennem? Tudod? Még akkor is, ha fájdalmas, és nem értjük. És lehet, hogy meg fogjuk érteni. Lehet, hogy meg fogjuk érteni egy év múlva. Lehet, hogy két év múlva, lehet, hogy öt év múlva. De lehet, hogy az örökkévalóság ezen oldalán biztos, hogy lesznek dolgok, amikért imádkoztunk, és könyörögtünk, és imádkoztunk, és könyörögtünk, és Isten nemet mondott. És az örökkévalóságnak ezen az oldalán soha nem értjük meg, miért. De Isten azt mondja, hogy imádkozzunk. Isten a Bibliában egyszer sem bátortalanít el bennünket, hogy ne imádkozzunk. Sőt, azt mondja, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Máté 7-ben. És ez amikor a görögben ez az jelenti, hogy kérjetek, ez így hangozna. Kérjetek, 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 kérjetek. Tudod, ez folyamatos jelen. Kérjetek, 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 kérjetek. Keressetek, 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 keressetek. Zörgessetek, 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 zörgessetek. És aztán lehet, hogy Isten nemet fog mondani. Lehet, hogy az, hogy igen, de később. De Isten hív bennünket, hogy bátran, bátran, bátran imádkozzunk. De lesznek dolgok, figyeltek, és ez nagyon fontos, ez őrült fontos. Lesznek helyzetek, amikor nagyon-nagyon nem fogod érteni Istent. És nagyon úgy fogod gondolni, hogy Isten nincs jelen. És nagyon úgy fogod gondolni, hogy Isten nem válaszol az imára. És akkor azon a repedésen keresztül bejöhet az ellenség, és a szívedet ellene hangolhatja Istennek. De lesznek helyzetek, mikor nem fogod érteni Istent. És nem fogom érteni Istent. Úgyhogy így jutottunk el a végéhez, jó? A harmadikhoz, a történetben. Hogy bízhatok-e én ebben az Istenben? Bízhatsz te ebben az Istenben, aki olykor hallgat, olykor csöndben van, olykor visszahúzódik, legalábbis úgy tűnik. Bízhatok-e benne? És a válasz az, hogy mi az ő jelleme, és mi az ő természete. Milyen is ő valójában. Oké, és ez itt van elrejtve a történetbe, hagyd bontsam ki. Azt mondja a 7. versben, hogy megszülte Mária az elsőszülött fiát, bepójával jászolba fektette. Azt mondja, nem értem. Bepójával. És tudod, ez egy érdekes szó, hogy Jézus, mikor megszülték, akkor be volt pójával, és azt mondjuk, oké, de ez mit jelent, hogy tényleg bízhatok Istenbe? Igen, mert ő be volt pójával. Igen, de ez hogy jön össze? És ez egy nagyon érdekes dolog itt, mert ez nem azt jelenti, hogy Jézuson rendes pólya volt, mint a többi csecsemőn, vagy liberó pelus, vagy tudod, pampers, vagy bármi. Hanem ha ezt szó szerint kellene átadni, akkor ez az, hogy Jézust halotti gyolcsba tekerték. Hogy? Ez nem csecsemőknek való poja volt, ez halotti gyolcs volt, géz volt, olyan, mint a géz. És abba tekerték bele. És ez úgy történt, hogy ebben az időben, mivel Isten azt mondta az ő, tehát Isten megadta a törvényben, hogy el kell, hogy temessék, ha valaki meghalt, akkor nem szabadott ott hagyni a halottat, hanem el kellett temetni. Ezért minden Isten szerint való Isten félő zsidó magával hordta a hosszú utakon a saját halotti leplét, amivel így be lehetett őt tekerni. Minden Isten szerint való zsidó maga köré tekerte ezt, össze volt tekerve, de a hosszabb utakra, ahol mentek, ahol rabló támadhatta meg őket, betegség, elveszették az életüket, magukkal vitték, hogy a törvények engedelmeskedni tudjanak, hogyha ők meghalnak, akkor csak előveszik, mások ezt is betekerik a halotti gyolcsba. És Józsefnek ezt a halotti gyolcsát elővették, és Jézust ebbe tekerték bele. Azaz figyelj, Jézus volt az egyedüli ember a földön, aki azért született, hogy meghaljon. Ő ezért jött, hogy meghaljon. Mi mind azért születtünk, hogy éljünk. Mi mind azért jöttünk, hogy éljünk. Jézus nem azért jött, hogy éljen. Jézus azért jött erre a földre, hogy meghaljon. És ez a születése pillanatától nyilvánvaló volt. Egy másik nagyon érdekes dolog. Itt van, hogy mivel nem volt hely a vendégfogadóba, ezért istálóba mentek. És jászolba fektették az istálóba. Ez nem valami fa istálót kell elképzelni. Hanem ezek Betlehem környékén barlangok voltak. És figyeljetek, ezeket a barlangokat, ez közel volt Jeruzsálemhez, ezeket a barlangokat arra használták, hogy az áldozatra való állatokat, reggeli áldozat, esteli áldozat, páska áldozat, egy rengeteg bárányt tartottak ott a környéken, hogy a kis bárányok, az áldozati bárányok, amik megszületnek, azokban az istálokban, azokban a barlangokban születtek, meg van vájú, volt minden hozzá, és azok születtek, és ezek voltak az áldozati bárányok. És Isten fia egy olyan istálóban, barlangban született, ahol az áldozati bárányok születtek meg. Akik azért születtek, hogy meghaljanak. És mikor Keresztény János azt mondta, íme az Istennek a báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát Jézus azért született, hogy meghaljon. Úgyhogy figyelj, amikor itt vagyunk az életünkben, és lehet, hogy össze vagy zavarodva. Lehet, hogy nem vagy összezavarodva, mosolyogsz, és fülig ér a szád belül. De januárban össze leszel zavarodva, vagy júniusban össze leszel zavarodva. És nem érted, hogy mi zajlik. És úgy érzed, hogy mint hogyha az életednek a részletei, a körülményei ellened dolgoznak, és hol van Isten is, és vannak imáid, és mint hogyha csönd lenne. És jön a kérdés, és a kételkedés, és akár a hazugságok. Isten szeszélyes, Isten azt tesz, amit akar, mit tehetek én, ki vagyok én, számítok-e én egyáltalán, porszem vagyok. Ugyan. Nem éri meg imádkozni, nem éri meg bízni, nem éri meg hinni. Úgy is úgy lesz, hogy Isten akarja. És én nem számítok nála. Akkor hazugság. Számítasz. Hazugság. Végtelenül értékes vagy Istennek. Hazugság. Jézus érted jött. Érted született. Érted halt. Tudhatom. Ismerhetem Isten jellemét és természetét. Mert Jézusra nézek, és meglátom, hogy milyen Isten. hogy igen, ő hatalmas, igen, ő szuverén, de ő törődő, aki meghalt a leggyengébbért, aki szolgálta a leggyengébbet. És ez írtó fontos. Ez írtó fontos, mert egyébként a tapasztalatom által fogom mérni Istent. Hogyha van pénz a zsebemben, akkor azt mondom, hogy Isten jó. Ha nincs pénz, akkor Hogyha egészséges vagyok, azt mondom, hála Istennek. Hogyha nem vagyok egészséges, akkor hogy is van ez? Hogyha összejön az, amit kérek, akkor nagyszerű. Hogyha nem jön össze, sőt, pont az ellentétje, akkor kérdéseim vannak. De milyen is Isten valójában? Milyen az ő valódi jelleme és természete? Tudod, itt láthatjuk meg Jézusnál. Ő pontosan érted jött. Pontosan érted. És azért született, hogy meghaljon. Ő Isten báránya. És tudod, jól lehet, Dániel könyve azt mondja a 4. fejezetben, hogy minden király, és minden ország, és minden birodalom ő előtt olyan, mint a porszem. Tudod, ki mondhat neki ellent? Ha azt akarja, hogy Augustus egy ilyen rendeletet hozzon meg, akkor meg fog Augustus hozni egy ilyen rendeletet. És azt se tudja, hogy a mindenható Isten szolgálja. Mindenki előtte, mint porszem. Mégis, te nem vagy előtte porszem. Te az ő királyi gyermeke vagy. Te érted, Jézus eljött. Ő megvásárolt. Lenyúlt érted a sáros fertőbe. Felemelt téged. Kiemelt helyed. És Jézus Krisztusban mennyei helyekre ültetett. Királyi palástot adott neked. A legszebb ruhát. Emlékeztek a tékozló fiúnál? Hozzátok elő a legszebb ruhát. A legszebb ruhát kaptad. A megigazultságnak a palástját. Most Isten jelenlétében élhetem az életemet. Isten jelenlétében lehetek félelem nélkül. Teljesen elfogadva, teljesen elfogadva, teljesen szeretve. Szentülés fetetetlenül. És lehetek bátor. Mert Isten előtt nem vagyok porszem, az ő csodálatos gyermeke vagyok. Az ő csodálatos gyermeke vagy. És azt mondod, bántja a fülemet, miért nem mondod azt, hogy vagyunk? Azért, mert te vagy az, hogyha hittél Jézus Krisztusban, te vagy az. Ha csak egyedül te lettél volna itt a földön, ha egyedül te éltél volna, Jézus akkor is megszületett volna, érted? Isten nem egy üzletember, hogy ránéz, és azt mondja, hát összességében úgy látom, hogy az év ezredek során 25 milliárdan lesznek. 25 milliárd ember megéri az én fiamnak a halálát. Hát nézzük, ebből mennyi fog megtérni. Osszoroz, és azt mondja, hogy megéri. Nem. Isten borzalmas üzletember. Isten borzalmas üzletember. De Isten a legszeretőbb atya. Isten a legszeretőbb. Isten nagyon rossz üzletet csinált. Isten nagyon rossz üzletet csinált. Istennek a szíve, érted, ég. Hihetetlen értékes vagy. És tudod, amikor hozunk hülye rossz döntéseket, és buta döntéseket, és el akarjuk szúrni az életünket, és szólunk olyan dolgokat, amelyeket nem kellene szólnunk, nem vagyunk bölcsek a beszédünkben, a tetteinkben, és azt mondjuk, beszélgettem valakivel, és mondtam neki, hogy figyelj, hogyha ezzel a sráccal így folytatod, mondom, tudod, tönkre fog menni az életed, ébredj fel! És azt mondta, figyelj, pásztor, ha tönkre megy, akkor tönkre megy. Ember, nem is tudod, hogy milyen értékes vagy. Nem is tudod, hogy királyi gyermek vagy. Isten királyi családjának a tagja vagy. Nem is tudod, hogy Jézus csak érted eljött volna.
és hogy felhívja a figyelmedet, meghalt volna a kereszten, hogy eltörölje a bűnödet, csak érted, ember, nem is tudod, hogy ki vagy te. De tudod, amikor a sátán el tudja velünk azt hitetni, hogy értéktelen az életünk, hát, értéktelen, nem fontos az életem, akkor egy idő múlva a szavak, amiket szólunk, az se fontos, nem? Amit közlünk mások, az se fontos. A döntéseink, az se fontos. Tudod, a választásaink, az se fontos. Úgy is mindegy. Nem tudod, mit ez hazugság a pokolból. Nem mindegy. És ezt te is meg fogod látni, hogy nem mindegy. Nem mindegy. Nem mindegy. Isten kiválasztott gyermeke vagy. Egy hihetetlen értékkel. És ezt Jézus bebizonyította, ezért jött. És ezért nem volt hely számára a vendégfogadóban, hogy te tudd, hogy Isten ilyen árat adott, érted, ilyen áldozatot hozott. És ezért nem válaszolt Isten Máriának az imájára, vagy ezért mondott, válaszolt Isten, ezért mondott nemet Mária imájára. Mert azt akarta megmutatni neked, hogy Jézus lemegy a te szintedre. Hát mi kórházba születtünk. A te szinted alá. Hogy megmutassa, hogy Isten nem egy kemény szívű, szuverén uralkodó, aki mindent megtehet, úgyhogy meg is tesz. Hanem Isten mindent megtehet. Mindent megtehet. És igazgatja a világot és a világ mindenséget. De az ő szíve megolvad, érted? Az ő szíve érted dobban. Ez a karácsony erről szól, hogy egy ilyen Istenünk van. És ez a bátorítás és vigasztalás számunkra, és öröm, hogy ismerhetjük Isten jellemét és természetét Jézus Krisztusban. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozunk. Dávid, gyere kérlek. Mennyei atyánk. Urunk, megvalljuk neked, hogy olykor nem látjuk ilyen tisztán ezt a képet. Urunk, olykor egy kicsit olyan, mint hogyha elnyelnének bennünket a körülményeink, vagy a kérdőjeleink. Olykor nem látjuk annyira, hogy te uralkodnál az életünk helyzetein. Olykor megvannak az elképzeléseink, hogy ez mit jelentene. Hogyha tényleg te uralkodnál, az hogy nézne ki számunkra? És aztán a képünkbe csapódik egy ajtó. Istenünk, csak sokszor nagyon homályosan látunk. De köszönjük neked az Úr Jézust. Köszönjük, hogy az Úr Jézus elküldted értünk, hogy őt tisztán láthassuk. És nem értjük, hogy az a betegség miért nem szűn még meg, vagy nem értjük, hogy az a szerettünk miért nem tért még meg, vagy nem értjük, hogy az a munkahely nincs még meg, és nem értjük, hogy az a családi nehézség, vagy anyagi helyzet miért van még mindig. De Urunk, ezt érthetjük, és ezt láthatjuk, hogy Te mellettünk vagy. Hogy Te mellettünk vagy, hogy Te szeretsz minket. Hogy velünk az Isten. És hogy Istennek rendkívül értékesek vagyunk, és fontosak. Végtelenül értékesek. Hogy a királyi családodnak a végtelenül értékes tagjai vagyunk. Akkor is, amikor az utolsó ajtón kopogtattunk, és azt is bezárták, és ott van, na akkor most mi lesz? És azt mondod,
Nagyobb tervem van. Nagyobb tervem van. Bízz bennem. Nyugodj bennem. Add ki az irányítást a kezedből. Én vagyok Isten, aki uralkodok a körülményeidben. Uralkodok az uralkodók felett. Bízz bennem. Közel lehetsz hozzám. Szeretlek, fontos vagy nekem. A hajszálaidat számon tartom. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Urunk, szeretnénk jobban ismerni téged. Szeretnénk jobban kiengedni a kezünk ből a gyeplőt. Szeretnénk nem ennyire feszesen, szorongva élni. Nem úgy, hogy görcsösen markoljuk az irányítást, erőlködünk, hanem úgy, mint király gyermekek, akik ismerik az atyukat, ahol kisimulnak a kezeink, kisimul az arcunk, ahol füves legelőkön táplálva vagyunk és nyugszunk, és körülöttünk ellenségek vannak. De a te jelenlétedben megtapasztaljuk, hogy nincs mitől félnünk, Urunk, mert te szeretsz minket. Te vagy az egyetlen, aki azért született, hogy meghalljál. Azért, hogy mi élhessünk. Egy félelem nélküli életet, egy bátor életet, egy örök célban való életet. Egy szolgáló életet, egy gazdag életet, egy új életet. Köszönjük neked, köszönjük. Köszönjük, Urunk, áldunk téged, és csak magasztald őt ezen a helyen. Áldunk téged, Urunk, dicsőítünk. Nincs még egy ilyen Isten, mint te. Nincs hozzád hasonló. Közel sem. Nincs még egy ilyen kőszikla, mint te vagy, Urunk. Aki ennyire végtelenül hatalmas és ilyen lágy a szíve irántunk, aki jöttél, és az életedet adtad értünk. Köszönjük, Urunk, köszönjük. Magasztalunk téged, és bízunk benned, és csak elengedjük. Oké, hogyha ez most számodra, csak azt mondod, hogy én el akarom engedni. Engedd el, engedd el. Nem te vagy Isten, nem, te az ő gyermeke vagy. Ott ülsz, apucinak az ölében, ott ülsz Jézus Krisztusban, ott van a te mennyei atyád, abba, apukád, mennyei apukád. Engedd el, bízz benne, merítsen belőle a szíved. Emeld fel a kezed, hogyha azt mondod, Isten, elengedem. Elengedem a görcsösséget, elengedem az irányítást, elengedem a félelmet, elengedem a szorongást, elengedem az aggodalmakat, elengedem az, hogy nekem mindenről tudnom kell, és mindent irányítanom kell. Ez tönkre tesz engem, ez megbetegít engem. A kezeim nem ökölben vannak, nem görcsösek, hanem fel vannak emelve. Fel vannak emelve, ki vannak nyitva. Nem irányítok semmit. Embereknek a válaszadásait nem akarom irányítani. Emberek reakcióját. Nem, én bízok benned, Istenem, mert bízhatok benned, mert amiatt, amilyen vagy. Igen, Uram, igen. Csak add nekünk ezt most karácsonykor. Taníts minket erre. Augustus példáján, József és Mária példáján, vendégfogadóházban nem volt hely, és kopogtattak. De bízhatunk benned. Isten báránya, aki elveszi a bűneinket, és elvetted. És ezért tudhatjuk, hogy minden a mi javunkra van. Minden együtt munkálkodik a mi legjavunkra, akik téged szeretnek, és a te elhívásod, és elhívottak a te akaratod szerint. Köszönjük, elengedjük. Jézus nevében mindenki azt mondta, hogy...
Megaláztad magad, hogy élhessek, felismertem benned Isten szent fiát. Jézus, Jézus, elhagytam e világ dolgait, mert úgy szerettél. Te engem, a Golgotán folyt véred, tisztára mosott, örök élet, örökségem, övül az én szívem, mert velem van Mesterem, ő irányítja. Örül az én szívem, mert velem van Mesterem, hozzá kiállt. Szívem, lelkem, ő él bennem, ő él bennem, ő él bennem, ő él bennem. Elhagytam e világ dolgait, mert úgy szerettél te engem, mert úgy szerettél te engem. A Golgotán folyt véred, tisztára mosott, örök élet, örökség.
köszönjük. Csak emeld fel a kezed hozzá. Azt mondja a Biblia, hogy tiszta kezeket emeljünk magasra. Nincsen, senkinek sincsen görcsbe a keze? Hagyd nézzem. Senkinek nincsen görcsbe, nem ragaszkodunk hatalmunkhoz, nem ragaszkodunk a dolgainkhoz, hanem tiszta kezeket, ez a bizalom. Így van, amikor azt mondják, a kezeket fel, akkor megadjuk magunkat. Megadtuk magunkat. Nem azért, mert Isten azt mondta, hogy kezeket fel, hanem meghalt értünk Jézus, és most önként megadjuk magunkat. Kapitulálunk önként. Oké, ez a megtérés, önként való kapituláció. Oké, ezt tettük. És Isten azt mondja, újból és újból, napról napra. Csak ne görcsölj. Oké, ne görcsölj. Nem jó. Tudod, elengedhetjük a szorongásokat, elengedhetjük a félelmeket, elengedhetjük az aggodalmakat, elengedhetjük az irányítást, elengedhetjük a manipulációt. Azt mondod, igen, de hogyha én nem manipulálok ott, akkor az soha nem fog megtörténni. Hogyha manipulálsz, akkor se biztos, hogy meg fog történni, de az biztos, hogy te tropára mész, és mások is. Mi lenne, hogy csak rábíznád Istenre a dolgot? Rábíznád Istenre? Ja, az ő gyermeke vagy, rábízhatod. Azt mondja, hogy mindent a javadra munkál. Oké? Bízhatunk benne. Köszönjük neked, Urunk. Jézus nevében.